üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A vonalban itt van Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde?
Emelkedést látunk, 2,5%-os pluszban van a Bux Index, 43.369 ponton áll most az index. Blue-chipek közül az OTP serítel is emelkedik. Az OTP-nél 2,5%-os plusz látunk, 9.850 forintba kerülnek a bankpapírok. Ritternél 7,1%-os a plusz, 7.770 forintba kerülnek a Ritter papírjai. A Magyar Telekom 2,5%-os mínuszban van, 416 forintba kerülnek a Telekom papírok, a MOL pedig 2.670 forinton stagnál.
Hol jár jelenleg a forint a főbb devizákhoz képest?
A forint most épp ott tart az euróval szemben, ahol tegnap este 379 forintba kerül kereken most egy euró. Ma reggel már volt 380 fölött is a jegyzés, ez fontos szinte 380 vissza is jött róla, tehát onnan erősödésbe fordult egy időre. Ugye a forintban most az az érdekes az a sztori, hogy a Világbarnabás jegybank elnökként bejelentette, hogy a jegybank fokozatosan elkezdheti a monetáris lazítást. Ennek hatására tegnap 10 egységet gyengült a forint. Ma eddig nincs további jelentős gyengülés, de a nap folyamán még láthatunk akár gyengülés, de akár némi korrekciójárt is tegnapi határozott főgyengülésnek.
Köszönjük szépen, Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Már is itt van a vonalban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Reggelt a hallgatóknak!
Fontos közgyűléseket tartottak tőzsdei cégek. A Magyar Telekomnál a tavalyihoz képest nyugodt volt ezúttal a közgyűlés. Elfogadták az osztalékfizetési javaslatot. Mennyit fizetnek és mennyire számít ez úgymond jó összegnek?
Tavaly nagyon nagy vita volt, mert 15 forint volt a digazgatóság osztalék javaslata, amit a 60 forint fölötti egyrészvényre jutó eredményhez képest nagyon keveseltek a kisrészvényesek. Kisrészvényes alatt nem csak magánszemélyt, hanem intézményeket, tehát mindenki, aki nem a Deutsche Telekom, keményen felszólalt, 7 órás közgyűlés volt. Ezeket a hangokat úgy látszik meghallgatta a igazgatóság, mert most 30 forint volt az osztalékjavaslat, további 15 forintnak megfelelő 15 milliárd forintot a szokások szerint részvény visszavásárlásra költ majd a Magyar Telekom. Ezt 100%-os többséggel elfogadták a részvényesek, és még dicsérő hangok is elhangzottak, hogy ezek szerint a igazgatóság a vérfigyelembe vette a tavaly elhangzottakat. Egyébként ezt a részvényenként 30,6 forint osztalékot május 19-én, tehát relatíve hamar gyorsan ki fogják fizetni. A részvény visszavásárlása pedig ez egy ilyen egyszeri alkalom, ahol van egy meghatározott összeg, 14,6 milliárd forint ebben az esetben, és mindenki berak a könyvbe egy elkülönített kereskedési időben a eladási ajánlatát berakja, és alulról fölfelé, tehát a M-Telekom, mint vevő számára a legkedvezőbb, legolcsóbb ajánlatoktól fölfelé, egész addig fogadja el az ajánlatokat, amíg telik a 14,6 milliárdból. Tehát ugyan kialakul egy átlagár, de senki nem az átlagáron fogja eladni, hanem azon az áron, hát lehet az átlagárnál magasabb, alacsonyabb, amin ő berakta az ajánlatát. Aki pedig túl magas ajánlatot tesz be, hát akkor annak megmarad a részvénye, úgyhogy ez egy társasjátéknak is nagyon jó lesz. Tavaly egyébként 429 forint volt az átlagár. Meglátjuk, hogy most mennyi lesz, de az biztos, hogy az elmúlt napokban, tehát mióta tudjuk ezt a 30 forintos osztalékjavaslatot, markánsan emelkedett a Magyar Telekom ára.
Összességében egyébként milyen a cég piaci és tőzsdei helyzete?
Alapvetően jó, 67 forint volt a részvényenkénti osztalék, ami jónak, a részvényenkénti eredmény tavaly, ami jónak számít, de még jobb, hogyha tudjuk, hogy 28 milliárd forint, tehát részvényenként 28 forint volt a különadó, amelyet a kormány tavaly vetett ki a távközlési szektorra is, meg a bankszektorra, meg a gyógyszerszektorra, ami azt jelenti, hogy úgy tudott még egy picit javulni is az eredmény, hogy közben egy 28 milliárdos adót kapott a nyakába a cég, amit elvileg 23 végén kivezetnek. Volt is erre vonatkozó kérdés, de nyilván a menedzsment arra nem tudott válaszolni, hogy mi ezzel a kormány valós szándéka, nyilván ez majd kiderül. Úgy tűnik, hogy a Forage Vodafone Digital felvásárlása nem teremt egy olyan versenyhelyzetet a Ventelekomnak, amitől neki aggódnia kellene, erre utalt is a vezérigazgató. Úgyhogy tulajdonképpen a piaci helyzet jó, és a részvényesek abban reménykednek, hogy ahogy a számok majd nőnek a következő években, úgy az osztalék is nőni fog. Érdekes felvemény, hogyha ezek a visszavásárlások ilyen ütemben zajlanak, akkor 4-5 év múlva a M-Telekom fő tulajdonosa a Deutsche Telekom, amelynek pár éve stabilan ő neki 61% volt a részesedése a 90-es évek végétől, de mióta elkezdődtek a visszavásárlások, most már 63,5-re nőtt, és a 75%-ot 4-5 éven belül elérheti, hogyha ilyen ütemben zajlanak a folyamatok.
Osztalékot fizet a Waberers azután, hogy az elmúlt 2 évben nem fizetett, nyilván elsősorban a rekord eredménye miatt.
Elmúlt 7 évben. Igen, tehát mióta a tőzsdére bevezették a Waberest, vagy 7 éve már, most először fizet osztalékot. 2019-ig jók voltak az eredmények, de utána a Covid miatt nagyon komoly veszteségbe fordult át, és egyébként is igyekezett a nagyra nőtt adósságállományát csökkenteni, úgyhogy szó se volt osztalék fizetésről. Ehhez képest a piac meglepődött, volt egy tulajdonosváltás is, hát a Wallis kiszállt, és helyette alapvetően a Tibor Cisztán vezette konzorcium lett a Waberers fő tulajdonosa, úgyhogy meg is lepődött a piac a 100 forintos osztalékjavaslaton, ami nyilvánvalóan simán átment a közgyűlésen. Úgyhogy itt most a körülbelül 1900 forintos részvényára vetítve egy majdnem 5%-os hozam látható, ami július 3-án fizeti ki az osztalékot. Persze azért, aki 2336 forinton a októberi nyilvános vételi ajánlat árfolyamán eladta a részvényét, és mondjuk berakta állampapírba, vagy akár csak tartotta forintba, az még mindig sokkal jobban járt, mint azok, akik megtartották. De hát majd meglátjuk, hogy hosszú távon a fuvarozó cég mit fog teljesíteni. Itt is vannak nagy tervek. Ecseren egy 47 ezer négyzetméteres gigantikus raktárbázist építenek 18 milliárd forintból, amelynek több mint egyharmada állami támogatás, és folyik a flotta, a kamionflotta erőteljes fejlesztése is. Tehát úgy tűnik, hogy továbbra is fellendülő szakaszban van a cég.
Közgyűlést tartott a CIG Pannonia életbiztosító is, melyek a legfontosabb döntések?
A tavalyi évben is volt már 18 forint osztalék. Itt a két fő tulajdonos, illetve a Hungaricum Alkusz Kft. A fő tulajdonos, amelynek két tulajdonosa 50-50%-ban, Mészáros, illetve Keszthelyi Erik biztosításpiaci szakember. Úgy látszik, hogy a tulajdonosok szeretnek kivenni nyereséget a cikkből. 18 forintos osztalékot május 25-én fizetik. Itt az a érdekesség, hogy ez a 18 forint, ami a 280 körüli árfolyamhoz képest 7%, tehát viszonylag magasnak számít. Ez a cég eredményéhez képest is magas, mert 1,7 milliárd a kifizetés egy olyan 1,5 milliárdos adózott eredményből, tehát itt a tartalékból is történik fizetés. Tehát több az osztalék, mint a képződött eredmény. Ezen nem bánkódnak a kis részvényesek, de a vélesz hosszú távon nem biztos, hogy fenntartható.
Végül beszéljünk arról is, hogy tegnap nagyot esett a forint árfolyama a főbb devizákhoz képest. Hogyan hatott ez az esés a részvényekre, elsősorban az OTP és a Richter árfolyamára, de a MOL-ra is akár?
De az esést alapvetően a Virág Barnabás MNB alelnök nyilatkozata váltotta ki, aki felvetette, hogy a úgynevezett kamat folyosót, ez a 18%-os betéti kamat, amit az egynapos betétekre az MNB fizet, és a 25%, amit ő kérne, ha tőle ilyen kamaton vennének föl hitelt, de ez olyan magas, hogy ezt egyetlen bank sem szokta igénybe venni. Ennek a felső szélét, tehát a 25-öt csökkentenék a jövő héten a monetáris tanács ülésén. Gyakorlati jelentősége nincs, ha a 25-öt leviszik 22-re, mindaddig, amíg a 18 marad, de a piac úgy vette, hogy az eddigi nagyon szigorú héja vezetésű MNB talán túlzottnak érzi ezt a forint erősödést, ami az elmúlt hetekben, napokban zajlott. Tegnap előtt egyébként az egyéves csúcson volt a forint, 370,5 forintot ért mindössze az euró, és az MNB politikája változni látszik. Erre mindenki nagyon megijedt, és amint a tőzsdén lenni szokott, amikor ugyanazon az ajtón próbál mindenki kijutni, mert pánikba esik, akkor bizony hektikus mozgások vannak. Egyetlen nap alatt 8 forintot, sőt, hát ha a ma reggeli 380 forintos, nagyon rövid ideig tartó árfolyamot látjuk, akkor majdnem 10 forintot változott a gyengült a forint, és a dollárhoz képest is van egy 8 forint gyengülése. Nyilván mindenki eléggé ideges, és azok a befektetők, akik úgy jöttek forintba, hogy nem állampapírba, nem banki betétbe tették, hanem forintos részvénybe, blue chipbe, mondjuk OTP-be, Richterbe, MOL-ba voltak, azok közül is sokan adtak el, és emiatt volt látható, főleg a Richter piacon, meg az OTP piacon, a MOL-nál kevésbé, egy jelentős eladói nyomás, ami áresést okozott. Nyilvánvalóan az itt eladott részvényt a külföldi befektetők az ellenértéket azonnal át is váltották euróra, ez további keresletet jelentett az euróra, tehát ez is hozzájárult a tegnapi váratlan forintgyengüléshez.
Nagyon szépen köszönöm, az elmúlt 10 percben Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli a portfólió szakértőinek közreműködésével. Nem sokára szó lesz arról, hogy meglepte az elemzőket a jegybank alelnökének a monetáris lazításról szóló kijelentése. Emellett ismét foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Amint arra hallhattak, megkezdheti a jegybank a monetáris lazítást, valószínűleg a jövő kedden a kamatfolyosó szűkítésével. Erre a piaci várakozásokkal ellentétben eddig nem volt semmilyen utalás az MNB részéről. Ezért a jegybank alelnökének tegnapi bejelentése mindenképpen újdonság, mondta a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Madár Istvánt.
Alapvetően a piac és minden szakértő azt gondolta, hogy csak időkérdés, hogy mikor kezdődik el a kamatcsökkentés Magyarországon. Ugyanakkor a jegybank mindez idáig tartózkodott azzal kapcsolatban bármiféle jelzéstől, hogy ennek az időpontjára bármiféle utalást tegyen, vagy jelezze azt, hogy ez még milyen sokára fog bekövetkezni. Általában a jegybank próbálta a szigorú hangvételt azzal is hangsúlyozni, hogy nem tett utalást arra, hogy ez nagyon közel lenne ez a kamatcsökkentés megint. Ugye a mostani interjú ebből a szempontból újdonság, hiszen a jegybank alelnöke úgy fogalmazott, hogy mivel a szélsőséges kockázatok már kiárazódtak a magyar gazdaságból, ezért lehetőség nyílik a kamatfolyosó felső szélének csökkentésére, és erre már a monetáris tanács jövő heti ülésén is sor kerülhet. Ugye ez nem egy nagyon erős kamatszint, nem egy effektív kamatcsökkentés lenne, ha ez bekövetkezne, hiszen ez a kamatfolyosónak a teteje az egynapos hitelkamatláb a bankközi piacon szolgál a napon belüli kamatingadozásoknak a kezelésére, de mivel ez nagyon-nagyon magasan van, 25%-on, ezért igazából ennél jóval alacsonyabbak a bankközi kamatok most, tehát nem tekinthető igazán effektívnek ez a fajta kamatdöntés, ha bekövetkezik akkor sem, de minden esetre egy fontos lépés azzal kapcsolatban, hogy a jegybank készülődik az érdemi kamat csökkentésre is.
Mindezek függvényében mikor kezdődhet meg az érdemi kamatcsökkentés, lehet-e erre vonatkozóan bármit kikövetkeztetni?
Ugye elvileg a mostani sajátos monetáris politikai eszközrendszerben bármelyik nap csak kamatot csökkenthetne a jegybank, hiszen egy naponta meghatározásra kerülő egynapos kamatláb a jegybank irányadó eszköze. Ugyanakkor azt a jegybank többször jelezte, hogy erre nem kerülhet sor máskor, csak a hagyományos havonta megrendezésre kerülő monetáris tanácsüléseken. A következő ilyen jövő hét kedden lesz, és mint azt most Virág Barnabás MNB alelnök el is mondta, ekkor kerülhet sor a már említett kamat folyosó felső szélének a lejjebb tolására, és azt is hangsúlyozta, hogy nem várható az, hogy egyébként a 18%-os irányadó ráta is lejjebb kerüljön. Ebből az következik, hogy a legkorábbi szóba jöhető lehetőség az a májusi kamatdöntő ülés, tehát egy hónap múlva. Ugye ennek a lehetőségét kiszélesítheti az, hogyha beválik a Magyar Nemzeti Banknak az a várakozása, hogy itt a következő áprilisi inflációs szám az már egy érdemi infláció mérséklődést jelez. Ugye az elmúlt hónapokban tetőzött az infláció, ám utána két hónap is inkább csak stagnálással felérő enyhe visszaesést mutatott, ami talán egy kicsit alulmúlt a piaci várakozásokat, tehát nem volt olyan szép szám, mint amiben esetleg a piac reménykedett, és hogyha az áprilisi szám ennél jobb lesz, és ezt a piac is már egy egyértelmű infláció csökkenési tendencia kezdetének fogja értékelni, akkor elképzelhető, hogy májusban a jegybank hozzálát a 18%-os irányadó kamat faragásához is. Ugyanakkor sokan hangsúlyozzák azt, hogy azért erre még inkább kedvező lenne, hogyha inkább júniusban kerülne sor. Két okból, az egyik természetesen az, hogy április után májusban is egy már szemmel látható infláció csökkenést vár a jegybank, ezért ugye lenne két erős adata a jegybanknak, mégis hitelesebb lenne ilyen módon ekkor kamatot csökkenteni. Másrészt pedig júniusban jelenik meg a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentése, ami egy új gazdasági helyzetértékelést és egy új inflációs előrejelzést tartalmaz. Egy ilyen dokumentummal a háta mögött a jegybank hitelesebben a piac által elfogadhatóbb módon tudja ezt a kamatcsökkentési ciklust elkezdeni, ezért sokan arra számítanak, hogy talán nem májusban, hanem inkább június végén kerül sor majd az első kamatvágásra.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makroelemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 26 perc van, már is itt van a vonalban Zsoldos Ákos, a Portfólió elemzője, szervusz!
Jó reggelt kívánom!
Hogyan alakultak az árfolyamok a budapesti értéktőzsdén?
Továbbra is 2,1%-os plusz van a Bux Indexben, tehát nem volt nagy elmozdulás, 43.340 ponton áll most az index. Bucsipeknél annyi változást látunk, hogy most már a MOL is pluszban van, 6,1%-ot tudott emelkedni, 2686 forintba kerülnek a MOL papírok. A Magyar Telekom továbbra is mínuszban van, 1,1%-os a visszaesés, 416 forintba kerülnek a Telekom papírjai. Az OTP 1,1%-ot esett, 9864 forintba kerülnek az OTP papírok, a Richter pedig 3,1%-ot emelkedett, 2740 forintba kerülnek a Richter papírjai, hát egyelőre nagyon komoly mozgásokat még nem látunk.
Érdemi bejelentések, fejlemények lehetnek-e ma?
Nem várunk fontos adatközlést, de nem sokára perceken belül kezdődik a kormányinfó, ott bármilyen kormányzati bejelentés elhangzik, akkor az értelemszerűen befolyásolhatja a piaci hangulatot, de ezen kívül fontos makrogazdasági adatközlés ezen a héten nem lesz.
A kormányinfó első részét természetesen közvetítjük majd élőben itt az Inforádióban. Még egy kérdés, hol jár most a forint a főbb devizákhoz képest?
A forint az euróval szemben továbbra is stagnálva, 378 forint 90 félébe kerül most egy euró, ez gyakorlatilag a megfelelően tegnapi esti éjszakai szintnek. Tegnap volt egy komolyabb gyengülés, akkor 10 egységet gyengült nagyjából a forint az euróval szemben. A dollárral szemben is stagnálást látunk, 345 forint 80 félébe kerül most a dollár, és a dollár az euróval szemben is stagnál most jelen pillanatban 1,09 jegyzés. A dollárcipő jelenlőre devizapiacon nincsenek nagy mozgások szintén.
Köszönjük szépen a friss információkat Zsoldos Ákosnak, a Portfólió elemzőjének.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.